Drága barátaim, a Babasza Traktátus 113-as lapját olvassuk most. Mielőtt belekezdenénk, szeretném nektek felolvasni Mózes 4. könyvének a 37-es fejezetét. Pontosabban annak a végszavait. Ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, egy kis kontextust szeretnénk adni. Ugye Mózes 4. könyvében két helyen, rosszul mondtam, bocsánat, nem 37-es, sem 36-os fejezet. Tehát ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, egy kis kontextust kell, hogy adjunk. Mózes 4. könyvében, a Bamidbar könyvben két helyen is szerepel Szlofhád lányainak a története. Szlofhád lányai azért emeltek panaszt Mózesnek, mert ugye amikor Mózes a földosztásról beszélt, arról, hogy a Izraelbe bevonuló zsidó családfők kapni fognak földet, akkor kiderült, hogy a földosztásban nem a akkor élő családfők számítottak, nem az akkor élő családfők fej kvótája szerint lett felosztva az ígéret földje, a szemföld, hanem a 40 évvel korábban Izraelből kivonuló családfők szerint. És ugye itt az volt a probléma, hogy Szlofhádnak nem voltak fiai, és ugye ő egy kivonuló, egyike volt a kivonulóknak, akik Egyiptomból kivonultak, de nem voltak fiai, és így az ő fejkvótája, vagy az ő része elveszett volna, és azért panaszkodtak Szlofhád lányai, és azt mondták, hogy hát ebben az esetben legyen joguk nekik megkapni azt, amit az apjuk, vagy az apjuk fiú örököse kapott volna. Erre Mózes azt mondta, hogy rendben, igen ám, itt fölmerült egy másik probléma, ugye, miután Mózes kifejtette, hogy abban az esetben, hogyha valakinek nincs fia, akkor a lánya örökli, akkor fölmerült az a probléma, és ezt vetették Mózes szemére a törzsek vezetői, hogy ugye a föld osztás nem csak családfőkre, hanem mindenek előtt törzsekre vonatkozott. Tehát a 12 törzsnek mindegyiknek megvolt a maga összterülete, ami tovább volt bontva ugye családfők szerint. És abban az esetben, hogyha valakinek a lányai öröklik, lányai vagy a lánya örökli a rájutó földterületet, majd ezek után ez a lány, ez hozzámegy egy másik törzsbeli férfihez, akkor amikor a férje örökli, vagy a fia örökli, akkor az eredeti törzstől el fog vándorolni az örökség egy másik törzshöz. És erre Mózes azt mondta, hogy jó, valóban jogos a felvetés, minden olyan lány, aki egy örökség várományosa, mert mondjuk egy olyan speciális helyzetben vagyunk, hogy nincsenek fiú testvérei, most minden ilyen lány csak a saját törzséből válasszon magának férjet. A saját törzséből való fiúhoz menjen hozzá, pontosan azért, hogy az örökség ne vándoroljon az egyik törzstől a másik törzshöz. És ugye erről szólt a Mózes 4. könyvének a 36-os fejezet, amit mindjárt fel fogunk olvasni, és ebből két mondatot fogunk kiragadni, ami látszólag ugyanazt mondja, de valójában a Talmud úgy fogja értelmezni, hogy az egyik mondat az az örökség vándorlás megelőzéséről szól akkor, amikor feleségtől férj irányába vándorol a örökség. A másik pedig az örökség vándorlást az anya és a fia közötti vonalon. Még egyszer, tehát azoknak, akik esetleg most csatlakoznak, az örökség vándorlás azt jelenti, hogy egy bizonyos speciális helyzetben, amikor az örökség egy nőn keresztül megy, tehát egy lány örökli az apját, és az aztán őt örökli vagy a férje, vagy a fia, hogyha nem ugyanaz a törzshöz tartozik a nő és a férje, akkor az örökség el fog vándorolni az eredeti apai törzstől a férje törzséhez, vagy a fia törzséhez, ugye ugyanis a fia az a férjének a törzsbeli hozzátartozását, hovatartozását örökli. Nos, tehát akkor a 36-os fejezetet fogjuk most felolvasni szabad fordításban, itt a héberből egyenesen fordítom magyarra. Végül rossi, avisztom is pákhoz még gilod, és közeledtek a Gilead Machir család fejei, akik Menashe törzséből, József családjából származtak, és a következőt mondták Mózesnek és azoknak a vezetőknek, akik ott voltak Izrael előtt. Így szóltak. Urunk, valóban azt parancsolta az örökkévaló, hogy a földet adjuk sorsolással Izrael fiainak, és az örökkévaló azt is parancsolta urunknak, hogy a Szlofhad lányai úgy örököljenek a földből, mint a törzsbeli testvéreik többie. De lesz, hogyha egy másik törzsnek fiához mennek hozzá, akkor a mi törzsünk örökségéből el fog vétetni, és egy másik törzshöz fog kerülni az, ami a mi örökségünk lett volna. Örökségünk pedig le fog csökkenni. Aztán folytatja, és aztán erre Mózes azt válaszolja az ötös mondatban, és parancsolta Mózes Izrael fiainak az örökkévaló szava szerint a következő kép. Helyesen beszélnek József fiai. Ez legyen a dolog, amit az örökkévaló parancsolt Szlofhad lányainak mondván. Bárkit, aki jó a szemükben, hogy nőként hozzá menjenek, ahhoz hozzá mehetnek, de mindenképp atyjuk törzséhez menjenek feleségül. Most jön a lényeg, a hetes mondat. Velői sziszajúd náhlalöv nézről, és ne vándoroljon örökség Izrael fiainak egy törzstől másik törzshöz, hanem minden férfi maga apja a törzséből örököljön, minden férfi maga apái törzsének örökségéhez ragaszkodjon Izrael fiai között. És minden lány, aki örököl Izrael fiainak törzsein belül, az atyának törzsében valóhoz menjen hozzá feleségül, azért, hogy minden Izrael fiainak öröksége az saját törzsénél maradjon. Majd a 9-es mondatban megismétlés azt mondja, és ne vándoroljon örökség egy törzstől egy másik törzshöz, mert minden férfi a maga örökségéhez ragaszkodjon Izrael fiainak törzsei között. Tehát gyakorlatilag a 7-es mondat és a 9-es mondat ugyanazt mondja apró különbségekkel. Mindkettő azt mondja, hogy és ne vándoroljon örökség egyik törzstől a másik törzshöz, hogy minden férfi a saját örökségéhez ragaszkodjon. Most azt fogjuk látni, és ezt már igazából elkezdtük tegnap, hogy ez a két mondat, a 7-es mondat és a 9-es mondat, ami látszólag ugyanazt állítja, valójában úgy értelmezhető, hogy azt mondjuk, hogy az egyik mondat az annak a megelőzéséről szól, hogy a férj, ha örökli a feleségét, akkor ennek révén ne történjen az, hogy az egyik törzstől átvándorol az örökség egy másik törzshöz. A másik mondat pedig arról szól, hogy ne történhessen meg az, hogy a fiú révén, tehát ha a nő hozzámegy egy másik törzsbeli férfihez, és születik egy közös gyerekük, akkor a gyereke révén vándoroljon az apjától megörökölt, a nő apjától megörökölt örökség egy másik törzshöz. Tehát az egyik az apa révén történő örökségvándorlásról szól, a férj általi örökségvándorlásról szól, a másik a gyermek általi örökségvándorlásról szól. Mostantól ezt a kifejezést fogjuk használni, hogy örökségvándorlás a dolgok egyszerűsége kedvéért. Oké, most egy picit visszamegyünk a 112-es lapra, és onnan fogjuk kezdeni. Tányeb szívesze ment, tányeb szívesze bál. Két brájtát is tanultunk, ahol szerepel mind a apa, vagy mind a férj általi örökségvándorlás megelőzése, mint téma, és szerepel a gyermek általi örökségvándorlás megelőzése, mint téma. Tányeb szívesze be, tanultuk az első brájtában a következő kép. Tanultuk a fiú, a gyermek általi örökségvándorlást. De sziszem náhlelem ne iszem mate, el mate. Azt mondja, amikor a hetes mondat azt mondja, hogy és ne vándoroljon örökség Izrael fiainak törzstől a törzshöz, kire vonatkozik ez? Be szívesze benak azt mondja, a fiú, a gyermek általi örökségvándorlásról. Be szívesze ben, hogy én előbb szívesze bál, vajon a fiú általi, a gyermek általi örökségvándorlásról szól? Nem talán az apa, bocsánat, a férje általi örökségvándorlásról? És ha imevel egy sziszev náhlami mátele máte áher, hár egy szívesze bál amur. Nem, mert amikor később a 9-es mondatban kis különbségekkel, de gyakorlatilag ugyanezt megismétli, és azt mondja, és ne vándoroljon örökség az törzs és egyik törzstől a másik törzshöz. Nos, ez az a mondat, ami a férj általi örökségvándorlásról szól. Ha manikáim lesz, hiszem, náhlan észem, mátel, mátel, beszívesem ennek azt, hogy akkor miről szól az előző hasonló mondat, a hetes? Az a fiú általi örökségvándorlásról. Később bele fogunk menni majd mindjárt abba, hogy miért gondoljuk, hogy amikor két ennyire hasonló mondatról van szó, akkor mi az okunk azt ennyire egyértelműen érteni, hogy az egyik az a fiú örökségvándorlásának a problematikájáról szól, a másik meg a férj általi örökségvándorlásról szól. De annyira mindjárt vissza fogunk térni. Mindenesetre ez a brájta ezt mondja, hogy a hetes mondat a fiúról szól, a 9-es mondat a apáról szól. Most jönk rá a 113-as lapra, és gyakorlatilag egy majdnem ugyanilyen brájtát fogunk tanulni, csak itt a különbség az lesz, hogy a brájta először a 9-es mondattal fog kezdeni, de gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint az előző. Tánya idefele összem, náhle, máta, áhrebe, szívesze, bálak, asszom, egy nábe. Tanultuk egy másik brájtában, hogy amikor a Tóra a 9-es mondatban azt mondja, és ne vándoroljon örökség egyik törzstől a másik törzshöz, kiről szól ez? A férj általi örökségvándorlásról. Állam, szívesz a vállalatok, akkor azt mondja, hogy én előbb szívesz a vállalatok, én előbb szívesz a ben, vagy talán nem a férj, hanem a fiú általi örökségvándorlásról. Soha én mert vele is szívesz a náhlan és szóval mátel, mátel és szívesz a ben, amúgy. Nem, mert amikor korábban azt mondja a hetes mondatban, hogy és ne vándorjon örökség Izrael fiai közül törzstől törzshöz, nos, az az, ami a fiú általi örökségvándorlás. Hát és szívesz a ben, amúgy, akkor itt már szó volt a fiú általi örökségvándorlásról. Akkor Máni Mekáim lősz, hiszem, náhle, mátle, mátle, áhér, beszélsz, beállkozom, de akkor miről szól a 9-es mondat? Értelemszerűen a férj általi örökségvándorlásról. Bárhogy is legyen, mind a két brájta tulajdonképpen egyetért, hogy a 7-es mondat az a fiú általi örökségvándorlás megelőzéséről beszél, a 9-es mondat pedig a férj általi örökségvándorlás megelőzéséről beszél. Kula álma miha mi mátele máte áhe beszébe száll bálkaszó medáve. Tehát mind a két brájta egyetért abban, hogy a 9-es mondat az, amelyik a férj általi örökségvándorlásról szól. Máj másma, miért éppen az? Simon amarába bár sila máj másma Simon. Mi ennek a jele pontosabban? Erre azt mondta Rabbi Sila, amekra is. Azt mondta Rabbi Sila, azért, mert ebben a mondatban szerepel az, hogy férfi. Ugye úgy szól a mondat, és ne vándoroljon örökség egyik törzsről a másik törzshöz, mert férfi a maga örökségéhez ragaszkodjon, Izrael fiainak törzsei közül. Akkor férfi, mi az a férfi? A férj? Azt mondta, amúgy igen. Vájú is kszibéjú. Tehát ez nem jelent semmit, mert a hetes mondatban is szerepel a férfi szó. Tehát akkor ebből nem lehet még látni, a 9-es mondat szól a férjről. Ella amaravnáho vericak, amarkra jid boku. Nem, azt mondja azért, mert ebben a szövegben az is szerepel, hogy már a 9-es mondatban, hogy és ne vándoroljon örökség törzstől a másik törzshöz, minden férfi a maga örökségéhez ragaszkodjon. És ez a szó, hogy ragaszkodjon, ugye ez a házasság kapcsán van már Mózes első könyvében, hogy férfi ragaszkodjon a feleségéhez, stb. Tehát akkor ez ezért szól a férről. Szerintem hát ez se jó. Vájúid vökül ki szívbe jó. Mind a két mondatban szerepel ragaszkodjon. Tehát a hetesben is szerepel. El a rave, amely krait bokum mátois. Azt mondta erre, rave, igen, de itt úgy szerepel, hogy ragaszkodjon a törzshöz. Ragaszkodni a törzshöz, az csak ragaszkodni a törzshöz azáltal lehet, hogy nem megyek hozzá egy másik törzsbeni férfihez. Na, ez már egy elfogadható magyarázat. Itt ugye a ragaszkodni szó az a törzs szó mellett van, nem úgy, mint a hetesben. Akkor így ezt lehet tényleg jobban úgy érteni, hogy itt miről van szó, hogy hogy igyekezzünk megelőzni, hogy a nő elvigye egy másik törzshöz az apja örökségét, hanem ragaszkodjon az apja örökségéhez. Ravási Amár. Ravásinak van még egy másik magyarázata. Amar krami mátele máte ácher. Ugye ebben a 9-es mondatban úgy szerepel, hogy és ne vándoroljon örökség egy törzstől a másik törzshöz. Ugye itt a másik kifejezést használja, ami sokkal inkább illik a férre, hogy van egy feleség, egy autonóm ember, meg van egy férfi, egy másik autonóm ember, és a feleség hozzá megy a férhez, és ettől az egyik törzstől a másik törzshöz kerül. A 7-es mondatban nem szerepel a másik kifejezés. Miért nem? Mert a fiúnál a gyermek általi örökségvándorlásnál kevésbé találó szó az, hogy másik. Oké, bárhogy is legyen, ezt a témát lezártuk, és akkor oda jutottunk, hogy tulajdonképpen a Tóra mind a két dolgot meg akarja előzni ezzel az előírással, azzal, hogy csak a saját törzsén belül házasodjon a nő, meg akarja előzni mind a férje általi örökségvándorlást, mind pedig a fia általi örökségvándorlást. Egy másik ehhez kapcsolódó téma fog következni. Amarabi bal, amarabi jéhla, amarabi jána, amarabi rábi, umátukba, usmédrabi, jésúabén, karha. Mi nájn le bál se én a nőjtől be rauj, kebe múkszak. Azt mondta, hogy soha benne karha. Honnan tudni, hogy a férj csak a már megörökölted, és nem a várományt örökli? De miről beszélünk? Hogy a férj ugye megörökli a feleségét. De mit örököl meg? Azt, amit a feleség már a halála előtt megörökölt az apjától. De azt, aminek a feleség a haláláig csak várományosa volt, azt nem örökli meg. Tehát, ha van egy nő, aki az egyetlen gyermeke az apjának, és így ő lesz az örököse, akkor abban az esetben, ha azelőtt hal meg, hogy kezdjük a másik oldalon, abban az esetben, hogyha azután hal meg, hogy az apja meghalt, és ő megörökölte az ő örökségét, akkor a férj ezt az egészet megörökli. De hogyha úgy halt meg, hogy az apja még él, akkor hiába ő lett volna a várományos, a férj nem fogja megörökölni az apósát, ezzel szemben ki fogja megörökölni, ha van egy közös gyerekük, egy fiú gyermekük, akkor az a fiú gyerek, az unoka megörökli az anyai nagyapjának az örökségét. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Nem már, vagy szaglőv, ha illidesz, jair. Megint idézni fogjuk azt, amit tegnap előtt Rabbi Shmuel más magyarázattal idézett. Szágov ugye nemzette Jáírt, és Jáírnak volt 23 városa Gileád területén. Ezt mondja ugye a Krónikák könyve második fejezete. Na most, mi Nájle Jajse Lajalajle Szagev, honnan volt Jáírnak olyan öröksége, 23 város, ami az apjának nem volt? Ugye ő úgy mutatja be, hogy mire meghalt az apja, addigra neki már megvolt ez a 23 város. Ugye, hogy magyarázta ezt a Bismol? Hogy Jair elvette egy nőt, és megörökölte a feleségét, mi a nő, az a nő meghalt. Itt nem így magyarázza, hanem mit mond. Elem lámet se nasza szagem is, a mészöv a hájma érés jel. A mészöv érés jel, mi a se jaj. Ő úgy magyarázza, hogy miről, hogyan lehet ez, hogyan lehetséges ez, hogy Szágov elvette egy nőt, nemzettek egy gyereket, Jáírt. Az a nő, aki Szágov felesége és Jáír anyja volt, az várományosá volt egy örökségnek, de meghalt mielőtt a nagypapa halt volna meg, és ezért csak várományos maradt az élete során, majd ezek után meghalt a nagypapa, kiörökölte őt meg, rögtön az unoka, átugrottak egy nemzedéket, és Szágov nem. Tehát mire Szágov meghalt, addigra Jáírnak már volt egy komoly örökség a markában. Ugyanígy Veoimér, van egy másik hasonló eset is. Lazőben Áron mész vagy Igbörű, hogy Elazár, Áron fia meghalt, és eltemette őt Pinhas völgyében. Elazárnak a fia volt Pinhas, akkor honnan volt Pinhasnak öröksége, honnan volt területe, honnan volt völgye, mielőtt az apja meghalt volna. Mert lámet sen az el azon is, hogy mészre hajmer is, hogy mészre is, hogy a Pinhas. Hogyan lehetséges ez ugyanígy? Úgyhogy Elazar elvette egy nőt, született egy közös gyerekük Pinhas, ez a nő, ez várományosa volt egy örökségnek, de meghalt mielőtt fizikailag megörökölte volna, majd ezek után meghalt a nagyapa, és nem a veje örökölte meg Elazar, hanem az unokája Pinhas, tehát mire Elazar meghalt, addig a Pinhasnak már volt vagyona. Ugye a tegnap előtt Rabbi Shmuel ugyanezt a mondatot megint csak úgy magyarázta, hogy itt Pinhas a feleségét örökölte meg. Oké. Okay. Máj, mert miért kell ehhez két magyarázat? Miért szükséges két idézet is, amivel alátámasztjuk ezt az értelmezést? Azt mondja, miért? Hitém, hogy jaj, de havé nasszivite szó mésza, vagy jarsza? Hát azért, mert hogyha esetleg úgy magyaráznánk ki Jáir esetét, ugye az elsőt, hogy itt nem a nagyapját örökölte meg, az anyai nagyapját örökölte meg, hanem, ahogy mondtuk korábban, ő elvette egy nőt, aki meghalt, és amikor megözvegyült, akkor megörökölte a saját feleségét. Ezért van a másik mondat, ami viszont, vagy a másik idézet, ami viszont Elazáról és Pinhasról szól, amit nem lehet ugyanígy magyarázni, mert akkor mi szükség lett volna két külön mondatot mondani ugyanazzal a céllal. De hiteima, de nafla, ez déha ramim, amerknab noi nachla bnoi, nachla rulloi, ve jarsa bnoi. Azt mondja, esetleg viszont Elazárnál és Pinhasnál lehet azt a magyarázatot adni, amit különben tegnap előtt adtunk is, hogy Pinhasnak nem, egyáltalán nem örökségből volt ez a földje, hanem a kohanitáknak felajánlottak, a szentélynek, a szentély kincstárnak felajánlott föld részeként volt ez a területe. Ezt azért nem mondhatjuk, mert úgy fogalmaz a szöveg, hogy eltemették őt Pinhas az ő fiának völgyében. Most ugye akkor miért kellett volna hangsúlyozni, hogy a fiának a völgyében, hogyha ez egy a szentélynek fölajánlott területként került volna Pinhashoz. Tehát azt kell mondjuk, hogy nem így került Pinhashoz, hanem valamilyen családi vonalon, és ezért hangsúlyozza azt, hogy a fiának a területén. Hogyan került ez Pinhashoz? Az anyai nagyapja lévén. Ugye a tegnap előtti magyarázatban még az is esetleg csak megvásárolták ezt a területet, azt is ugye ott elvetettük, mert azt mondtuk, hogy hát nem lehet, egy cádikot egy idegen területen temessenek el. Oké, okay. Akkor ezt a témát is tisztáztuk, tehát akkor most azt mondtuk, hogy a férj örökli a feleségét, de csak akkor, hogyha a feleség még az élete során megörökölte azt, amit majd most megörökölt tőle a férj. De ha csak várományosa volt, és így halt meg, akkor azt nem örökli meg a férj, hanem azt egyenesen adott esetben a unoka fogja önökölni. Oké, most a 113-as lap A oldalának utolsó soránál tartunk, és idézzük a misnát, ami már jó pár napja volt, ahol ugye felsorolásra kerültek a különböző családi vonatkozások az örökség kapcsán, Ubnéa Hajsz, és a nővér fiai, tehát a nővérem vagy hugom révén való unokaöcsém, aki örököl engem, de akit én nem öröklök. Ugye? Ez volt az egyik azoknak a egyike azoknak a családi kapcsolatoknak, ahol az öröklés az egy irányú. Ugye volt olyan, ahol két irányú, ahol mind én öröklöm őt, mind ő örököl engem. Volt olyan, ahol egy irányú sem, egymást egyáltalán nem örököljük. Volt olyan, ahol ő örököl, és én nem öröklöm, és volt, ahol én öröklöm, és ő nem örököl. Na, a unoka öcs, a lánytestvére révén való unoka öcs örököl engem, de nem örökölöm én őt. Tanab néjachajsz, vagy löjb nöjszachajsz. Egy brájtában azt tanultuk ennek kapcsán, hogy az unoka öcs, nem véletlenül unoka öcs, mert nem unoka húg. Mit jelent ez? Le magyilhassa. Mit akar ezzel mondani? A rabsés, ez le kadem. Azt mondta a rabsés, ez nem azt jelenti, hogy az unoka húg nem örökli a nagybátyját, az anyai nagybátyját, hanem csak az unoka öcs, hanem csak annyit jelent, hogyha van egy unoka öcs, meg van egy unoka húg, akkor az unoka öcs előbb van az öröklésben, mint az unoka húg. Tanem Shmuel bar Yitzchak, mely Rav Huna, Rav Shmuel bar Yitzchak tanított Rav Huna előtt, hogy Jarás, mely kis Jerusa Shnia le Jerusa Risa, inna mai Jerusa Risa ne ben koidem le bász, áf Jerusa Shnia ben koidem le bász. Mit tanultunk az örökségről szóló tórai részben, hogy és örökölje meg. Az és örökölje meg, az arra tanít bennünket, hogy a ugyanúgy, ahogy minden más örökségnél a fiú előbb van, mint a lány, ugyanúgy itt is a fiú előbb van, mint a lány, tehát azokban az örökségekben is, amelyek másodlagos örökségek. Tehát ugye az elsődleges örökség az az, amikor a gyerek örökli a szüleit. Ugye ott mit mond, ha valakinek nincs fia, akkor örökölje a lánya. Akkor ugyanúgy, hogy az elsődleges örökségnél, ha van fiú, akkor előbb van, mint a lány, ugyanúgy a másodlagos örökségnél is, ha van fiú, előbb van, mint a lány. Mit jelent ez? A másodlagos örökség az az, hogy van egy nő, az örökli a fiú testvérét, ha nincsen meg a nő, de van a nőnek egy gyereke, az is akkor örökli a nagybátyját. Ez a másodlagos öröklési vonal, és a másodlagos öröklési vonalban is a fiú, tehát az unoka öcs, előbb van, mint az unoka húg. Tani Rabbi Bar Chanina, Kmed Rab Nachman, Vahai Be Yemin Chila Ez Banan, Bi Yoy Mata Mapil Nachla, Mi Yata Mapil Nachla Ez Belayla. Új téma. Még mindig az örökséggel kapcsolatos. Azt tanította Rabbi Bar Chanina, Rab Nachman előtt, ugye amikor a Tóra azt mondja, hogy Mózes 5. könyve 21-es fejezetében, és lészen, hogy majd azon a napon, amikor örököltetitek fiait, mit jelent az, hogy azon a napon, hogy nappal lehet osztani örökséget. Este nem, éjszaka nem lehet osztani örökséget. Amre a beállja ellen már, de skibbe jön, mama, húdi járszalébb ney, mád a skibbe lájj, lajj járszalébb ney. Azt mondta, rá beállja, hogy mit jelent? Ha valaki nappal hal meg, akkor öröklik a gyerekei, ha éjszaka, akkor nem öröklik a gyerekei. Á, Dilma din nachleszkám márta. Á, értem. Nem arról beszélsz, hogy van-e örökség. Ha valaki éjjel hal meg, ugyanúgy van örökség, mint a nappal hal meg. Hanem arról beszélsz, hogy az öröklést kimondó bírósági ítéletet, az csak nappal lehet csinálni. A következőt kell érteni, hogy eleve a bírósági ítéletet, a bírósági eljárást azt nappal kell csinálni. Most ugye ebben a pénzügyi témákkal kapcsolatos bíráskodásnál a lényeg az az, hogy a bíráskodás, a bírósági eljárást azt nappal kell elkezdeni. Ugye egy bírósági eljárás a zsidó jogban az addig kell, hogy tartsa, amíg az ítéletet ki nem mondják. Itt ugye meg lehet azt csinálni, hogy az ítéletet, ha közben eljött az éjszaka, kimondják éjszaka. De elkezdeni csak nappal lehet. Az örökség szétosztása az egy bírósági eljárás, ami csak nappal lehet csinálni. És akkor nyilván erre gondolsz, ugye? Hogy ezt különben más kontextusban már tanultuk egy brájtában is. De Tánya Bajszövne is Szalachukász Mispat, hogy tanultuk, ugye, amikor Szlavhad lányának az eseteiről beszélünk, beszél a Tóra Mózes negyedik könyvének 27-es fejezetében, akkor azt mondja, és legyen Izrael fiainak ítélet törvényül. Urrej kola pársa kula liezdin. Ezek szerint az egész fejezet, amit az öröklésről szól, az egy ítélet, egy bírósági ítélet szintjére van emelve. Magyarul az öröklés az egy bírósági ítélet szintjén van. Rabbi Huda, de Rabbi Huda, ahogy Rabbi Huda is tanította, mert azt mondta Rabbi Huda, Slois és Nichnusz, de Bákrész a Hajle. Ha hárman bemennek meglátogatni egy beteget, ugye ha hárman vannak, akkor tulajdonképpen ők akár egy bíróság is lehetnének, mert egy ilyen típusú dologban három egyszerű ember is lehet választott bíróság. Bemennek meglátogatni a beteget, és a beteg elkezdi mondani, hogy akkor ő hogyan szeretné az örökséget szétosztani. Akkor itt a következő választásuk van. Nocu köjcvin, rasszói szindé, ha akarják, akkor lehetnek tanuk, és leírják, hogy mit mondta az illető, és majd elmennek a másnap a bíróságra, hogy ott az a verdiktet kimondja. De ha akarják, ők maguk válhatnak bírákká, nincs is szükség különben tanukra, hiszen ők akkor közvetlenül hallják a dolgot. Viszont, hogyha csak ketten voltak, Snáim Köszönve, én őszintén, akkor nem tudnak bírák lenni, mert ketten nem lehetnek bírák, csak hárman, akkor csak felírni tudják, amit mondott, tehát akkor tanúk lesznek. Amarab Hizdala és Sanu Elebi Joj. Ávad be Lájla, a finis Lajsa Köszönve, én őszintén, a Hizda pedig ezt hozzátette, hogy ez mikor van így, akkor, hogyha ez a beteglátogatás, ez mikor történt, nappal. De hogyha a beteglátogatás éjszaka történt, akkor így se úgy se lehetnek bíróság, mert éjszaka nem lehet elkezdeni a bírósági eljárást. Tehát hiába vannak hárman, nem tudnak más lenni, mint tanúk. Fölírják azt, amit ott hallottak. És később sem válhatnak tanúból bírává, mert van egy olyan elv, amit majd később fogunk tanulni, én éd nászedájön, hogy egy tanúból nem lehet később bíró. Tehát mivel már ők éjszaka nem tudtak más sem, mint csak fölírni azt, amit mondod, ezért másnap nem alkothatnak ők maguk bíróságot, hanem egy másik három ember kell, aki azt megalkossa. Bárhogy is legyen, ebből mit látunk a Frizde mondásában, hogyha éjszaka van, akkor egy speciális szabály, hogy nem bíráskodhatnak. Miért nem? Értem, szerintem azért nem, mert örökség szétosztása az egy bírósági eljárás, amit viszont csak nappal lehet csinálni. Na, akkor erre gondoltál? Kérdezi a báje Rabbi Bar Haninától. Azt mondja, igen, ha én a hinami, kamina, pontosan erre gondoltam. Nem arra, hogy ha valaki este hal meg, akkor nem nincs öröksége, hanem arra, hogy az örökséget nem lehet csak is nappal szétosztani. Magyarul csak nappal lehet az eljárást, a bírósági eljárást ezzel kapcsolatosan elkezdeni. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Mindenkinek kívánok egy további szép estét, boldog szukotot, Hag Sameach, Moadim LeSimcha, Guten Morgen, Guten Quittel. Jó estét, jó éjszakát, holnap reggel 7:30-kor találkozunk.